95,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hőség miatt elhalasztják a vasárnapi Könnyek a vízben segélykoncertet. Az esemény főtámogatója, a Szerencsejáték ZRT azonnali 100 millió forintos támogatást nyújt az Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével az árvíz sújtotta székelyföldi családoknak. A koncert új időpontjáról később adnak tájékoztatást. Egyharmad balatonnyi vizet sikerült betárolni a májusi esősebb időszakban, ezt most eljuttatják az aszállyal sújtott területekre, közölt a miniszterelnök az aszályvédelmi operatív törzsülése után tegnap. Orbán Viktor a Facebookon azt írta, ősszel is folytatódnak majd a vízpótlási munkák. Az elmúlt 6-7 évben folyamatos aszályhelyzetben vagyunk, mondta az Inforádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatóság Intézetének vezetője. Magyarországon már nem csak meteorológiai, hanem hidrológiai aszály is van, hívta fel a figyelmet Bíró Tibor. Akkor a vízhiány, hogy kilátszik a Maros alja, normális esetben augusztus végén szoktak a homokszigetek felbukkanni a folyó magyarországi szakaszán. A MÁV csoport díjmentesen biztosít vizet utasainak a forgalmas állomásokon ma, a hőhullám tetőzésekor, a legforróbbnak ígérkező napon. A nagyobb vasút és buszállomásokon számíthatunk frissítőre Budapesten és vidéken egyaránt. 3%-os kedvezményes hitelt kaphatnak az első lakásukat vagy házukat megvásárlók, döntött a kormány. Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon közölte, nincs korhatár, az új támogatás mindenki igénybe veheti az első ingatlanhoz. Maximum 50 millió forintot lehet felvenni 3%-os kamaton a teljes útamidő végéig, ami legfeljebb 25 év lehet 10% önrész mellett. Az ingatlan Magyarország bármely településén lehet. A kormányfő bejelentette azt is, szeptember 1-én jön a következő program, ami az otthonfelújítás tervezőknek nyújt majd segítséget. Július 26-án szombaton tart előadást a Tusványoson Orbán Viktor. A 34. bálványosi nyári szabad egyetemet és diáktábort július 22-e és 27-e között rendezik meg. Idén a motto, ránk számíthatsz. Az elmúlt hónapok során sikerült megteremteni a magyar-amerikai kapcsolatok új aranykorának stabil alapjait. Donald Trump elnök hivatalba lépése óta a barátság felváltotta a kioktatást, a vádaskodást és a megbélyegzést, jelentette ki Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter az amerikai függetlenség napja alkalmából rendezett ünnepi fogadáson mindenek előtt azt emelte ki, az USA-hoz hasonlóan hazánk is rendkívüli lehetőséget tulajdonít a függetlenségnek. Kifejtettem, a két ország igen hasonló stratégiát követ a határvédelem és az illegális migráció elleni küzdelem terén is. Kitért arra, hogy Magyarország és az Egyesült Államok kormányzatai egyaránt nagy hangsúlyt fektetnek a családok támogatására és a hagyományos értékek megerősítésére. Érintette a kétoldalú gazdasági együttműködés kérdéseit is, rámutatva, hogy tavaly új rekordot döntött a kereskedelmi forgalom. A miniszter azt is bejelentette, rövidesen új magyar konzulátus nyílik Bostonban. Aktív és volt országgyűlési képviselőket, médiamunkatársakat, gazdasági szereplőket, valamint a kormányzati intézményrendszer alkalmazottjait próbálták befolyásolni az ukrán szolgálatok, jelentette be az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának jobbikos elnöke. Sas Zoltán a Facebook oldalán azt írta, a bizottság tegnap ülésén tájékoztatást kapott a polgári titkosszolgálatoktól az ukrán kémbotránynak nevezett ügyben. A Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást indított a Pride ügyében, írta a 24.hu. Ismeretlen tettes ellen folytatnak nyomozást, amelyről az eljárás érdekeire tekintettel bővebb tájékoztatást nem adnak. Szeptember 1-ére minden diák tankönyve megérkezik az iskolákba, jelentette ki a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán a debreceni Alföldi nyomdában tartott tájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, a készülő 10 millió államilag rendelt tankönyv 75%-a már elkészült. Az elvárásoknak megfelelő mennyiségű és minőségű gabona termet idén, mondta az Aratási Koordinációs Bizottság ülése után a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Huba Imre az eddigi adatok alapján úgy látja, a nemzet kenyere biztosított. Gyorsan terjed az erdőtűz Kréta déli részén, ezért több mint 1500 ember telepítettek ki a hatóságok. A görög tűzoltók munkáját nehezíti az erős szél, mely miatt több épület leégett, A polgári védelem figyelmeztetést adott ki a lakosságnak, hogy ne kíséreljék megmenteni az otthonaikat. Túl zsúfolt komp futott ki egy kelet-jávai kikötőből, de balit már nem ért el, ugyanis útközben elsüllyedt. A balesetnek legalább 4 halálos áldozata van, valamint 23 embert mentettek ki a hullámok közül. Az eltűntek után a hatóságok tovább folytatják a keresést, ugyanis összesen 65-en voltak a kompon. Végül az időjárásról. Derült az ég, csapadék nem hullik, a szél sem nagyon élénkül már meg. A csúcshőmérséklet 35-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
Zagyvari Hárt május 1-től a Katolikus Caritas országos igazgatója. E poszton Écsi Gábor atyát váltotta. Elöljáróban annyit, hogy a Veszprémi érseki hittudományi főiskolán szociális munka és hittanári szakokon végzett. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Zagyvari Hárdal beszélgetünk. Mi történt a végzést követően? Mi vonzotta a segítségre várókhoz?
Nagyon szép évek voltak, de már akkor tudatosult bennem, hogy a szociális munka, az embersegítés az számomra szorosan nagyon összeforr a küldetéssel, azzal a hitbeli küldetéssel, amit már akkor is komolyan gondoltam, és ezt valahogy együtt képzeltem, csak még akkor nem tudtam, hogy hogyan, és akkor az élet adta a gondviselés vezetett. Először hajléktalan ellátásban dolgoztam, akkor lettem egy hajléktalan, átmeneti szállásán szociális munkás, aztán az egyik hajléktalan otthonnak az ilyen szakmai vezetője, és aztán néhány év elteltével jött a lehetőség, hogy a Caritashoz tudtam menni, a Veszprém Egyházmegyei Caritashoz, és meg is ragadtam.
Ez 2007-ben
volt. Ez 2007-ben volt már, igen. És akkor ott, tehát jól éreztem magam, és akkor a Márfi érsek úr úgy döntött, hogy akkor az Egyházmegyei Caritas igazgatója is legyek, és hát azok az évek meghatározták. Tehát akkor értettem meg igazán, hogy ez a szociális munka, a segítségnyújtás, a karitatív munka, az alkalmi, irgalmas szeretet gyakorlása és a tudatos, hosszú távú szociális munka, az mind megfér egymás mellett, sőt, ez adja az eszenciáját, és ez együttesen jelenti a Caritast. És akkor én ezt valahogy így folyamatosan egyre komolyabban vettem, és egyre fontosabbnak éreztem, és a saját küldetésem részén. És aztán sok minden történt, volt katasztrófa helyzet
2010-ben, a Vörös Iszap katasztrófa, és ennek volt az első naptól kezdve a fő koordinátora. Écsi Gábor atya is beszélt az együttműködésükről.
Igen, arra még emlékszem, hogy ott az első nap, amikor ez megtörtént, akkor még ott rögtön azonnal telefonáltam én is a Devecserbe, és érdeklődtem, és akkor még aznap este elindítottuk a közös munkát és az első szállítmányokat. Másnap reggel már ott voltam én is a helyszínen, gumicsizmákkal és különböző segélyszállítmányokkal az utánfutón, és aztán az országos Caritasszal karöltve egyre nagyobb szabású munka lett ott. Ez nagyon sokáig tartott az első hetekben, ugye szinte ott laktunk, több száz önkéntes érkezett, Caritasnak egy bázisa alakult ki, nagyon sok tapasztalatot szereztem abban az időben erről az együttműködésről más segélyszervezetekkel, katasztrófa védelmi szervezetekkel is, valamint a Caritason belüli egységről is rengeteg tapasztalat volt, hiszen az egyházmegyei Caritasok, a plébániai Caritas önkéntesek, az országos hálózat megmozdult, a nemzetközi Caritasból is érkezett segítség, tehát ott valóban éreztük, hogy akkor, ha igazán nagy baj van, csak is összefogással tudunk hatékonyan működni, és hát ezek azok az idők azóta is így belém vésődtek, hogy nagyon fontosnak érzem ezt a összefogást és együttműködést, akár a testvérszervezeteinkkel, akár más szervezetekkel.
Azokban az években is irányítása alatt számos nagyszabású segélyakció valósult meg.
Hogy mennyire volt nagyszabású, az nem tudom, de én úgy éreztem, hogy tudunk valamit tenni, hogy egyre szélesebb körül legyen a Veszkáritasznak a tevékenység, és lépésről lépésre haladtunk. Igyekeztem a plébáni Caritas csoportok számát bővíteni, igyekeztünk új segélyprogramokba bekapcsolódni, de hát azért nem volt akkora hatalmas szervezet. Ugye néhányan dolgoztunk a Caritas központba, és valóban sok önkéntes volt, és az adta a magját a Veszprémi Egyházmegyei Caritasnak is, hogy több mint 400 önkéntes volt, akik a plébániákon nap mint nap vállalták ezt a munkát, és azokban az években, meg ott Veszprém is, ez volt az ereje, a magja, hogy olyan küldetéstudattal rendelkező hívők voltak a Caritas önkéntesei, akik szerintem egyrészt nagyon hatékonyan tudtak segíteni másokon, másrészt pedig reményt tudtak vinni az emberek életébe.
Önnek is tevékenykednie kellett, hiszen Veszprém városa 2011 őszén egy díjjal jutalmazta.
Igen, azt a Hornik Károly püspökről elnevezett díjat alapította a város, Veszprém városa, és ezt mindig olyan szociális munkában kiemelkedő személy kapta, akik egyébként többnyire több évtizedes munkát végeztek ezen a területen, és hát meg is lepődtem, hogy én voltam a díj történetében a legfiatalabb, aki ezt megkapta. Nyilván ez köszönhető ennek a nagyon intenzív katasztrófa helyzeti segítségnyújtásnak, és ott, hogy akkor a Veszprémi Caritas és én magam is nagyon erősen részt vettünk ebben a munkában. Remélem, hogy ez is inkább a közösségnek az erejét tudta mutatni, és egy kicsit a közösség díja tudott lenni.
Jóval később állami kitüntetésben is részesült. Akkor a következőképpen osztotta meg gondolatait, egyet idézek: hálás vagyok a sok tapasztalatért és mindazért, amit azon embertársainktól tanultunk, akiknek mi próbáltunk segíteni, és közben lassan rájövünk, hogy ők is segítenek nekünk, mégpedig másképpen látni a világot, fejlődni a szeretetben.
Igen, ezen így szoktam gondolkozni meg, amikor ilyen díjat kap valaki, vagy a szervezetünk, vagy mi magunk, akkor nagyon gyakran kiszalad a szánkból, hogy ez a díj nem is igazából a miénk, hanem a körülöttünk lévő munkatársaké, de és néha ez már talán így közhelyesnek is hangzik. Viszont én tényleg azt gondolom, hogy egyrészt nyilván a mi felelősségünk, aki mondjuk egy díjat kap, az igenis tett valamit azért, hogy összefogja ezt a közösséget, és valóban egy közösség részeként tettük ezt, és azért is emeltem ki talán ezeket a gondolatokat akkor, hogy nem csak azoknak a közös díja ez, aki együtt tevékenykednek, és akik akár a háttérben dolgoznak, akik megszervezik, hogy lehetőség legyen ezt megvalósítani, akik az anyagiakat előteremtik, akik az adminisztratív munkát végzik. Sokszor nem is beszélünk róluk, hanem aki a terepen van, vagy aki vezetője ennek az ügynek. Ugyanakkor én szerettem volna felhívni a hangsúlyt arra, hogy ott vannak azok a személyek, akikért dolgozunk, azok a rászorulók, azok a betegek, fogyatékkal élők, akik, hogyha tényleg igazán a küldetésünk szerint tudunk foglalkozni, hogy oda tudunk lépni melléjük, le tudunk hajolni, ahogy Ferenc pápa nagyon sokszor mondta korábban, hogy az ingújunkat föltűrve oda lépünk hozzájuk, és beleszagolunk abba az életbe, amiben ők élnek, akkor igenis mi is tudunk sokat tanulni, és én igyekszem így a mindennapokban is megélni, hogy ne fölülről egy ilyen adakozó, lehajoló, lenyúló tevékenység legyen ez, hanem egy odalépő és a másiktól is tanuló szolgálat.
2015. júliusában nevezte ki a Caritas országos központjának igazgató helyettesévé a Katolikus Püspöki Konferencia. Ez életmódbeli változtatást is jelentett, hogy Veszprémből Budapestre költözött?
Igen, hát ez érdekes volt, mert hát 10 évvel ezelőtt egyébként pont május 30-án volt az esküvünk a feleségemmel, és június 1-től pedig az országos Caritasban voltam már, mint igazgatóhelyettes. Gyakorlatilag a hétvége után, az esküvő napja utáni napokban már gyakorlatilag fel is költöztünk Budapestre, úgyhogy nyilván nagy változás volt, és nyilván az új szerepkör is sok feladattal járt. Én azt éreztem akkor is, hogy ez nyilván kihívás, és az is volt. Remélem, hogy azért valamennyire sikerült.
Mennyiben változtak meg a feladatok? Milyen új feladatokat talált itt?
Nagyon megváltoztak. Hát nyilván az egyházmegyei Caritas élete az is a sava borsa a Caritas munkának és a hálózatnak. És nagyon fontos, azt gondolom, hogy nagyon fontos lépés volt, hogy én ott is voltam, és megérezhettem azt, hogy milyen az, amikor ott a terepen dolgozunk, amikor az önkéntes csoportokat irányítjuk, amikor egy katasztrófa helyzetet nekünk azonnal személyesen kell kezelni, és így tovább. És azt is megérezhettem, hogy milyen az egyházmegyei Caritasok helyzete ebben az országos hálózatban, és így talán más szemmel tudtam nézni igazgatóhelyettesként is, és igyekeztem figyelembe venni mindig azokat a szempontokat, ami az egyházmegyei Caritasok számára is fontos. De nyilván az én szerepköröm az más lett, és más lett a feladat, több nemzetközi Caritas ügyel kellett foglalkoznom, több reprezentáció, több sajtó megnyilvánulás, sokkal széles körűbb lett a feladatom. De nyilván nekem is alkalmazkodni kellett, hiszen egy ember nem érthet mindenhez, nem tud beszélni tévében, rádióban, ugyanakkor tanácskozni az ügyekért, ugyanakkor hivatalos dokumentumokat írni, és minden területhez érteni, és nemzetközi tárgyalásokat folytatni, és szakmai tanácsokat adni, mind a menekült, ugye a felzárkóztatás, a szociális programok terén, tehát nyilván ebbe fejlődni kellett, és azt hiszem, hogy ez egy út volt, amin elindultam, és remélem, hogy valamennyire sikerült.
Említette a menekült ügyet. A mostani helyzetre reagálva, a Caritas milyen aktuális projekteket folytat? Illetve mit tud tenni a menekültekért? Nem csupán fizikai értelemben, lelkileg is, miként, hogyan tudja segíteni őket a szervezet?
Igen, tehát ott érdemes ezt a gondolatot elkezdeni, hogy ugye az egész világon, ahol katolikus egyház van, mindenhol van Caritas szervezete az egyháznak, és nyilván ezért elsősorban a saját országban, a saját környezetében van küldetése és feladata. Ugyanakkor van egy globális felelősségünk, és a globális igazságtalanságok ellen küzdenünk kell, a lemaradó országok, a humanitárius katasztrófákkal érintett országok tekintetében. Igenis, a nemzeti, az országos karitaszok is igyekeznek valamit tenni külföldön. Mi is így vagyunk ezzel az országos teendőink mellett, és nyilván mindenhová nem tudunk, de elsősorban a határaink közelében lévő országok, ha katasztrófa helyzetet szenvednek el, vagy valami nagy baj történik. Itt az elmúlt években volt ilyen is, Horvátországban földrengés, vagy például Szlovéniában árvíz, és itt tovább, vagy hát korábban ugye az erdélyi árvizek, és a beregi árvizek, vagy Kárpátalján, tehát ez számos alkalommal volt. Legutóbb pedig ugye itt az ukrán háborús helyzet, itt van a szomszédunkban, és akkor igenis van felelőssége a Magyar Caritasnak is, és azt gondolom, hogy ezeket el is indítottuk. Egyrésztről humanitárius katasztrófa helyzeti segítségnyújtás, ez egy gyors segély, amikor oda tudunk menni élelmiszerrel, itallal, bátorítani az embereket, lelki segítségnyújtás. Ugye ezt már úgy hívjuk, hogy pszichoszociális segítségnyújtás, de ugye ez a lelki támogatás. Az, hogyha valaki traumát szenvedett el, hogy oda tudjunk lépni, az, hogy ki segítsük abba, hogy ne adja föl, hogy a remény újraéledjen benne, hogy tudja találni. Tehát önmaga ilyenkor egy ilyen helyzetben nem is tudja a megoldásokat megtalálni, hogy mi lehet egyáltalán, mit kell tennie. Tehát nagyon fontos, hogy mind fizikai és anyagi segítségnyújtás mellett ott legyünk a lelki támogatás terén. De ugyanakkor van egy másik terület a humanitárius segítségnyújtás mellett, amiben szintén felelősségünk van, ez pedig azon lemaradt országoknak a fejlesztése, akik hát ugye nagyon sok ok miatt, sem tudom, de elszenvednek olyan igazságtalanságokat, amire hátrányos helyzetbe kerülnek, és elszegényedett országokká válnak. És ugye nyilván ezekből az országokból érkeznek aztán a menekültek is Európába, tehát hogy itt igenis van felelősségünk, és Magyar Caritas is mindenhová nem tud, de igyekszik, és hát nyilván főleg a háború által érintett területekre. Úgyhogy ilyen például már 9 éves kapcsolat van a libanoni Caritasszal, és igyekeztük ezt fejleszteni. Erre volt ereje a Caritasnak is, hogy néhány ilyen országgal tartson ilyen segítségnyújtó kapcsolatot, és a libanoni Caritasszal 9 éve elkezdtünk egy olyan otthonnak a támogatását, ahol bántalmazott és menekülő édesanyák, asszonyok voltak, utána humanitárius segítségnyújtás, amikor bomba robbanás volt ugye egy tengerparti raktárba, aztán a háború kapcsán súlyosbodott a helyzet, és akkor szintén elindítottunk egy olyan programot, ami a belső menekülteket segíteni, hogy ne induljon el egy nagyobb menekült áramlás. Tehát, hogy a Libanonban élők, a lakosok és a belső menekültek is, ami szembenéznek problémák, a szolgáltatások hiánya, az egészségügy ellátatlansága és így tovább, hogy ezekben is tudjunk valami segítségnyújtást adni. És hát nem mellesleg azoknak a keresztény közösségeknek is üzenet ez, akik ott nap mint nap küzdenek ezekkel a problémákkal.
Az elmondottak bizonyítják, hogy munkájuk során számtalan tragikus helyzettel találkoznak. Hogyan lehet ezeket a találkozásokat a helyükön kezelni, úgyhogy ne roppanjon bele az ember?
Ez azért érdekes, mert engem mindig tényleg Ferenc pápa szavai jutnak ezem, aki nagyon sokszor foglalkozott a Caritasszal, és nagyon sokszor mondta el, hogy nekünk meg kell érezni a másik baját ahhoz, hogy segíteni tudjunk. Tehát, hogy nem lehet úgy segíteni, hogy hát csúnya szóval...
Mint mondta, hogy a szívünket beletéve.
Igen, tehát hogy nem lehet úgy segíteni, hogy nem tesszük bele, hogy nem érintődünk meg. Tehát lehet magunkat védeni, csak akkor az már nem segítő munka, nem az irgalmas szeretet gyakorlása. Tehát ez olyan fontos dolog, hogy nem magunkat kell védeni elsősorban, hanem a másikat segíteni, és megtalálni azt az egyensúlyt, hogy nyilván mi meg tudjunk maradni, és egészségesek tudjunk maradni, mint testben, lélekben. Ne rokkanjunk bele, hogy így mondjam, de anélkül, hogy oda menjünk, és egy picit sérüljünk, anélkül nem lehet ilyen munkát végezni.
Az elmúlt pár évben milyen váratlan helyzetek adottak a munkája során, akár egy kis településen is, amire nem tudott felkészülni?
Azt Így nem tudom megmondani, mert számtalan helyzettel találkozunk. Leginkább a váratlan szituációk mindig valami krízis helyzet, valami katasztrófa helyzet, akár csoportos, akár egy váratlan egyéni krízis helyzet, vagy egy nagy betegség. Ebből sok van, mert hiszen akár a felzárkóztató programok, akár a menekültügyi programokban, akár bármelyik szociális intézményben vagy programban emberekkel foglalkozunk, gyermekekkel, betegekkel, idősekkel, akik sérülékenyek, akiknek az életében minden nap adódik és adódhat valami krízis helyzet, és amikor ez megtörténik, akkor ez váratlan. Akkor ezt ott abban a pillanatban kell megoldanunk. Amikor egy plébánikaitas csoport szembesül azzal, hogy az ellátottjai közül valakinek leég a háza, akkor az váratlan. Amikor egy gyermekről, akit gondozunk évek óta, és segítjük a családját, hogy felzárkózzanak, hogy jobb élete legyen a családnak, hogy a gyermek ne szakadjon le a tanulásba, ne hagyja el az iskolát, hogy jobb képességű legyen, hogy utána jó munkát tudjon vállalni, és más élete legyen, ha ő beteg lesz, akkor az egy váratlan helyzet. Tehát, hogy rengeteg ilyen váratlan szituációval találkozunk, de ezzel leginkább a munkatársaink és az önkénteseink találkoznak ott a terepen.
Alapvetően a Caritas egy nemzetközi hálózat, ugye a Vatikánban van a központja. Felmerül az a kérdés, hogyha keresztény üldözésről van szó, akkor a szervezet tud-e valamit tenni, hiszen évente majdnem 5000 ember, 5000 keresztény hal meg a hitéért.
Tud tenni, és kell is tennünk, és azt gondolom, hogy ez nem csak szervezeti és egyházi kötelezettségünk, hanem emberi kötelezettségünk, a hívő létünkből fakadó kötelezettségünk, hiszen egy azon közösségbe tartozunk, és ezt talán nem is kellene tovább magyarázni, és pontot lehetne tenni a mondat végére, de ugyanakkor sok vonatkozás vagy vonzata van még ennek, hiszen ha nem segítünk, akkor azt meg fogjuk érezni. Tehát ha nem segítünk megmaradni ezeknek a keresztény közösségeknek, nem segítünk orvosolni azt a problémát, amit velük szembenéznek, akkor ők el fognak menekülni, el fognak tűnni, el fognak fogyni. Annak az adott országnak a keresztény közössége adott esetben le fog csökkenni, a keresztény kultúra már nem lesz olyan, mint volt, és a menekültek pedig el fognak indulni. És még sorolhatnánk a következményeit, tehát rengeteg következménye van, tehát nem csak emiatt, nyilván egy általános kötelesség miatt is segítenünk kell, és ha elég, hogyha tényleg bele gondolunk például a közel-kelet helyzetébe, hogy ott több ország, például Libanon, ugye ott a közel-keleti kereszténység egyik bástyája volt. De a jelenlegi helyzet, hogyha nem oldódik meg, akkor ez nem lesz így. És ezért most, ezekben az években mi jobb körülmények között élő országok és hívők és lakosok és államok és segélyszervezetek és cégek és mindenki tud tenni, ha tesz.
Ez azt is bizonyítja, hogy a keresztény hitünknek több pillére van, több pilléren áll. És ez a Katolikus Caritas munkájában is tükröződik.
Mindenképpen tükröződik, és nyilván elsősorban az irgalmas szeretet gyakorlása a feladatunk, ugyanakkor a keresztény közösségeink védelme is ide tartozik.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is tartott órákat. Milyen témákat tartott fontosnak átadni a fiataloknak?
Igen, ott a keresztény üldözéssel kapcsolatosan volt felkérésem, ugyanakkor igyekeztem a karitatív, a szociális oldalról megközelíteni ezt, hogy mit tehet az ember, mit tehetnek az államok, a segélyszervezetek, milyen lehetőségeink vannak, és miért fontos az, hogy segítséget nyújtsunk, hogy beavatkozzunk, milyen problémákkal küzdködnek ott az adott országok, és hol. Ugye ez sem általános, hogy tudjuk, hogy ezek a keresztény közösségek hol szenvednek el, tehát hogy Észak-Koreában szinte életveszély kereszténynek lenni, hogy Kínában hogyan üldözik, hogy Nigériában, ahol a lakosság fele keresztény, fele muzulmán, ott milyen súlyos keresztény üldözések vannak, és az északi területekről szinte el kell menekülni a keresztényeknek, el kell hagyni a tanyáikat, a területeiket, hogy robbantásos merényletek sora zajlik rengeteg afrikai és ázsiai országban. Tehát, hogy egyáltalán tudjuk, hogy mivel nézünk szembe, és azt gondolom, hogy ez egyrészt bővíti az ismeretünket, de sokkal fontosabb, hogy érzékenyít minket.
A visszajelzésekből is látszik ez utóbbi.
Én azt gondolom, hogy igen, én tapasztaltam a diákoktól ezeket a visszajelzéseket, hogy ez nem csupán egy tananyagnak tekintették, hanem olyan ismeretnek, ami talán rájuk is hat és segít szemléletet formálni.
Országos igazgatóként a jövőre nézve milyen terveket fogalmazott meg?
Ez a kérdés nyilván nagyon egyszerű, és a válasz is egyszerű lehetne, de azért nem az, mert eddig is megfogalmaztam már, hiszen eddig is 10 éve itt az Országos Kerítés Központban voltam Écsi Gábor atya mellett, és együtt haladtunk ezen az úton. Nyilván gyökeresen nem is tudok letérni, és nem is kell letérni erről az útról. Tehát alapvetően a válasz az az, hogy ezen az úton szeretnénk tovább menni, és ezen az úton sok minden történt az Écsi Gábor atya elmúlt évtizedei, amit ő Caritas szolgálatban töltött, nagyon sok változást hoztak a Caritasba, és ezeket a változásokat szeretném továbbvinni. De nyilván ezeket hozza az élet, hiszen új lehetőségek vannak, új, akár humanitárius válsághelyzetek alakulnak ki, amire reagálni kell. Én inkább csak annyi változást szeretnék, hogy ezek a reagálások gyorsan, még szakszerűbben tudjanak majd megtörténni, és még széles körűbb legyen a Caritasnak a feladata. És itt is, ha még egyszer hagyutaljak vissza Ferenc pápára, hogy nagyon sokszor, amikor a Caritasnak bármilyen közgyűlése volt, vagy találkozója, akkor ő üzent oda, hogy a Caritas szervezetek például szélesítsék a tevékenységüket, hogy menjenek a perifériákra, hogy többféle célcsoporttal foglalkozzanak, azokkal is, akiket elfeled a világ, vagy akik nem egyértelmű, hogy hátrányos helyzetűek. És ez talán a feladatunk, küldetésem is.
Nyilatkozta is korábban, hogy ez nem munkahely, ez küldetés.
Ez küldetés, igen, és hogy ezt a küldetést akkor most vezetőként tudom úgy folytatni, vagy megvalósítani, hogy akkor beépítünk olyan tevékenységeket, új feladatokat, ami arra reagál, hogy akiknek a hangja eddig nem volt erős, olyan célcsoportokat megtalálni, vagy amire nem ad választ mindenki, akkor olyan kiegészítő feladatokat válni, akár egészségügyi, akár idős gondozási, akár a hátrányos helyzetű családok támogatása terén, olyan kiegészítő feladatokat, ami pluszt ad az ellátórendszerhez.
Kedves hallgatóink, Zagyvari Hárddal, a Katolikus Caritas országos igazgatójával beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.
If I can reach the stars, pull one down to you, shine it on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. And I can
a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a halálról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Azt tapasztalom a temetéseken is, hogy hiányoznak a gyerekek. Nem tudom megítélni, hogy melyik a jobb, elhozni a gyereket a temetésre, vagy távol tartani a temetéstől, hogy ne lássa azt, hogy fekszik a nagymama, halottan a koporsóban, hogy ne ilyen emléke maradjon. Nem tudom, csak azt tudom, hogy engem gyerekként nem óvtak meg ezektől a pillanatoktól, és hálát adok a szüleimnek, hogy elmehettem temetésekre, hogy láthattam nagyapámat a koporsóban, és ezek mind-mind-mind, én azt hiszem, hogy egészségessé tették a halállal való viszonyomat már gyerekkoromban. De ha valakit nem engedünk találkozni a halállal, se gyerekként, se később, próbáljuk megóvni őt attól, a traumától idézőjelben, hogy lásson halottat, akkor talán sokkal nagyobb lesz a trauma, amikor neki kell először szembenézni a halállal, vagy egy szerettének a halálával. Én személy szerint nem tartom jó gyakorlatnak, hogy kórházba se viszik be a nagyszülőkhöz a gyerekeket, hogy ne így emlékezzenek rájuk, mert itt se a szenvedéssel, se aztán később a halállal nem találkoznak. De ez természetesen mindenki maga dönti el, meg ismeri a saját gyermekét, de ehhez is bölcsesség kell, és gondolni kell arra, hogy a halál a bűn elkövetése óta az emberrel vele jár. A Villai Szent Teréz mondja, az igazi élet nem itt kezdődik, hanem akkor, amikor végre Isten színét színről színre látjuk. Ő azt mondja, az igazi élet nem itt kezdődik. Az élet teljessége valóban akkor jön el, amikor a Szent Háromságos Egyistent színről színre látjuk. Nem csak tükör által homályosan, mint itt a Földön, a hitünk által, hanem színről színre. És mint ahogy a halál egy aggodalommal, szorongással tölthet el minket egész életünkben, úgy az Isten színelátása egy állandó vágyal tölti el a szívünket. Ha tudunk erről, ha nem tudunk. Mi mindannyian arra vágyunk, hogy az Istent, ami teremtőnket, színről színre lássuk. És ez a vágy egyre inkább erősebbé válik bennünk, miután Krisztussal egyre inkább közelebbi kapcsolatba kerülünk, és egyre inkább egyesülünk vele. És az a félelem, az az aggódás, a szorongás a haláltól pedig egyre inkább múlik. És a vágy, ez a legmélyebb vágyunk, az emberi élet, az emberi egzisztencia legmélyebb vágya, az ember legmélyebb vágya az, hogy újra lássa az Istent, hogy színről színre lássa az Istent. Nem jó szó az, hogy újra lássa, mert látjuk már itt is az Eukarisztiában a hitünkkel, de mi színről színre szeretnénk látni, mert ő teremtett minket, és úgy teremtett meg, hogy rávágyjunk. És ez minden embernél megvan, csak van, aki nagyon mélyen eltemeti magában, és ezt a vágyat mindenféle gyógyszerekkel, idézőjelbe pótszerekkel próbálja csillapítani magában. És a szenteknél lehetett tapasztalni azt, hogy ez a vágy olyan fokra jutott bennük, ami már a vértanúság vágyává fokozódott, a szenvedés utáni vágyjá fokozódott, mert már semmi nem tudta kielégíteni és csillapítani ezt a Isten látása utáni vágyat, mint mondjuk a Jézus Krisztussal való együtt szenvedés, a kompasszió, vagy együtt meghalni vele vértanúként. Ennek előízét mi is itt a Földön megérezhetjük egy-egy pillanatban, amikor elhatalmasodik bennünk a vágy Isten után, és akkor képesek lennénk megölelni a világot, képesek lennénk, úgy érezzük, mindenre, csak hogy Istennel együtt legyünk, és színről színre lássuk őt, mert ez minden vágyunk beteljesedése. Most nézzük meg, mit mond kis Szent Teréz a halállal kapcsolatban. Nála megszokhattuk azt, hogy nagyon különleges mondatokat mond. Persze ez minden szentre igaz valamennyire. Azt mondja, hogy nem halok meg, csak belépek az életbe. Ő azt mondja, hogy nem halok meg. hogy a keresztségben már meghaltunk Krisztussal, hogy aztán Krisztussal éljünk, és akik meghaltak Krisztussal, azokon a második halál már nem fog, és valahogy így értheti azt, hogy nem halok meg, csak belépek az életbe, az örök életbe. És azt is mondja, a halál nem ijeszt meg, ha az Isten szeretetébe vetem minden bizalmamat. A halál nem ijeszt meg, mondja. Nem fél tőle, ha Istenbe veti minden bizalmát. Ha magunkban bízunk, ha csak az orvostudományban bízunk, ha a szeretteinkben bízunk, ha a pénzünkben, a környezetünkben, a vélt vagy valós biztonságunkban bízunk, és nem az Istenben, akkor valóban félünk a haláltól, mert ezek nem tudnak megmenteni minket a haláltól, és nem tudnak az örök életre vezetni. Egyedül Krisztus az, aki az örök életre tud minket vezetni. És ha benne bízunk, és belévetjük minden bizalmunkat, akkor mi is mondhatjuk kis Terézzel, hogy nem félek a haláltól. A halál nem ijeszt meg engem. Szent II. János Pál pápa mondja, a halál nem a vég, hanem a szeretet beteljesedése. Milyen szép mondat. Nem a vége az életünknek a halál, hanem annak a szeretetnek a beteljesedése, amit életünkben gyakoroltunk. A szeretet beteljesedése. És a halálunk után, vagy a halálunk pillanatában az ítélet tárgya egyetlen egy dolog lesz, mennyire szerettünk. A szeretetünk alapján leszünk megítélve. Ugyancsak Szent II. János Pál pápa mondja, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztus előtt, aki legyőzte a halált. Ugye tudjuk, amikor megválasztották pápának, akkor is az első mondata az volt, hogy ne féljetek. És ő nagyon gyakran hangoztatta ezt, hogy ne féljünk, mert ő tudta azt, hogy milyen az ember, ő magáról is tudta, hogy az ember hajlamos a félelemre, és a túlzott félelemre is. Szentírásban is többször hallhatjuk, hogy ne féljetek. És azt mondja, tárjátok ki szíveteket Krisztus előtt, aki legyőzte a halált. Tárjuk ki a szívünket Krisztus előtt, és mondjuk meg neki, hogy Jézusom, én most még félek a haláltól. Őszintén mondom neked, úgy is tudod, hogy mi van bennem, mindent tudsz rólam, jobban ismersz engem, mint én önmagamat, közelebb vagy hozzám, mint én önmagamhoz, bennem élsz, kérlek, gyógyítsd meg bennem ezt a rendetlen félelmet, ezt a túlzott félelmet, ezt a szorongást, és váltsd föl azzal a vágyjal, ami egyébként is bennem van, hogy veled akarok lenni, és örökké veled akarok lenni, és nem választhat el tőled sem élet, sem halál. Uram, te mutasd meg nekem azt, hogy milyen a viszonyom a halállal, mert én önmagamhoz nem mindig vagyok őszinte, sőt, te viszont látod, és nyilatkoztasd ezt ki nekem, hogy lássam őszintén, ránézzek, és gyógyuljak. Tárjuk ki a szívünket Krisztus előtt, mint ahogy Szent II. János Pál pápa mondja. Mert azelőtt tárjuk ki a szívünket, aki legyőzte a halált. Meghalt értünk, hogy mi örökké éljünk. Keresztes Szent János mondja, az este megítél majd téged, hogyan éltél, s hogyan haltál meg a szeretetben. Itt az estére gondolom, a halálra gondol, a halál pillanatára, de akár minden este tarthatunk és tartanunk is kell lelkiismeret vizsgálatot, hogy hogyan éltünk azon a napon vagy életünkben, és hogyan halunk meg majd a szeretetben, mint ahogy Jézus belehalt az irántunk való szeretetbe, szerelembe, és ahogy nagyon sok szent elégetettől a szeretettől szinte, elemésztette a szeretet az Isten iránti és az emberek iránti szeretet. Mi is vizsgáljuk meg magunkat nap mint nap, hogy hogyan éltünk. Minden este, hogy feküdjünk le, minthogyha az lenne az utolsó napunk, és meg kéne állnunk Krisztus előtt. Mit tettünk egymásért, mennyire tudtam lemondani önmagamról, mások javára, mennyire tudtam meghalni a bűnnek, miért adhatok hálát az egész napomért, vagy az egész életemért. És ha ezt a mindennapi meghalást, mindennapi lelkiismeretvizsgálatot, mindennapi elővételezését az ítéletnek, a halálomnak megteszem, akkor tulajdonképpen begyakorlom a halálomat, és nem ér váratlanul. A bőjt is tulajdonképpen a halálunk begyakorlása. Minden lemondás, meghalás önmagunknak. Egy gyakorlás. És gyakorlat teszi a mestert, mint ahogy mondja a közmondás.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a halálról szóló elmélkedését. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Most elhangzott adásunkat ma este 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől, és holnap hajnalban 2 óra 50 perctől is megismételjük. Thank you.
hosszú egy nap volt. Vége nincs úgy, apróra váltott, de végre elmúlt. Oldsd el a lámpát, jó így a sötét, függöny a holdon, ég hideg kép. Ne kérdezz a holnapról, sem rontod el. A holnap egy másik világ, távol van, és nincs gondja rád. A holnap egy másik világ, holnap már csak emlékszem rád. A szénszórt ruhák, ketté tört csikkek a cában, összegyűltek egy presszóban, fél hideg kávé, s mielőtt elbúcsúznál, a metrók hajnali nép elsodor már. De hátra lassan, engedj közel, ne kérdezz a holnapról, nem érdekel. A holnap egy másik világ, távol van, és nincs gondja rá.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklós